Varga Judit igazságügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége. Hol tart most a következő 7 éves uniós költségvetés tárgyalása?
Ez nagyon jó kérdés. Most azt mondanám, ha viccesen közelítenék, hogy ahol a part szakad. Ugye hallottuk a miniszterelnök úr nyilatkozatát most pénteken, amikor a rendkívüli uniós csúcs után ugye az elszigetelődött miniszterelnököt egy tengeri újságíró vette körbe. Egy olyan új elem érkezett, ugye oda ment mindenki különböző csomaggal, hogy ilyen tárgyalási céljai vannak, és a végén úgy mondanám visszatértünk a Grand Zero-hoz, és a főösszegről indult el a beszélgetés. Ugye vannak a Frugal Four, ugye ez a takarékos négyek, hirtelen szembe találta magát a kohézió barátai 17 országgal, akik aztán átalakultak az ambíciós Európa költségvetése országcsoporttá, és az Európai Parlamentnek a száma jött be a beszélgetésbe. Ugye most a költségvetés főösszegéről beszélünk, hogy az országok GNI-nak, ez a nemzeti összjövedelemnek hány százalékát kell befizetni az uniós büdzsébe című vita volt két napon át napirenden gyakorlatilag. Azt mondják a takarékosok, hogy 1% is ne tovább, ugye Ausztria, Dánia, Hollandia, Svédország, tehát ezek a nettók, akik takarékoskodni szeretnének, a többiek, meg akik úgy gondolják, hogy egy ambiciós Európának ambiciós költségvetésre van szüksége, azok pedig most az Európai Parlamentnek az 1,3%-os számát hozták be a tárgyalóasztalra.
0,3%-on megy a vita.
Így van, de ez nagyon sok pénzt jelent, ez több százmillió eurót jelent, tehát azért itt nem babra megy a játék. És elvi kérdés is, úgy gondolom, hiszen hogyha ugye Európa még több kihívással néz szembe a jövőben, ez mutatja az Európa jövőjéről szóló vita is, akkor eznek mindenképpen tükröződnie kell a költségvetési főösszegen is.
De ez a britek kiszállása utáni 0,3%-os vita? Vagy ezt már lenyelték valahogy?
Ez egy más dimenzióban zajló vita. Ott ugye abból kell kiindulni, hogy a finn elnökség egy 1,074-es számmal szállt ki, ami szintén nagyon messze van attól, ami a jelenlegi szint, hiszen ez 1,16%-os a mostani büdzsének a kerete. És itt azt kell nézni, hogy sokkal több kihívással fog szembenézni Európa, hogyha például a digitalizációban, a mesterséges intelligenciában, a világpiaci versenyben szeretné megőrizni pozícióit, sőt, utolérni a világot, akkor itt mindenképpen kell a költségvetési finanszírozási szintben is ennek tükröződnie. Arról nem is beszélve, hogy ez nem mehet a tradicionális politikák rovására, például a kohézió és az agrárpolitika, amely egy nagyon-nagyon markáns eleme volt mindig is az uniós büdzsének, és azt látjuk, hogy a belső arányok ugye felborultak az új finanszírozás irányába, a központi források irányába, amely természetesen egy legitim cél, de nem azt jelenti, hogy mindezt a tradicionális kohéziós politikáktól kell elvenni. Tehát így könnyen növekszik a büdzsé.
De mit mondanak a takarékos négyek, hogyan akarnak kisebb költségvetésből növekedni, versenyképesebbé válni, csak hogy érthető legyen a gondolkodás, amivel szemben nyilván most egy másik gondolkodás áll.
Hát nyilván ők azt mondják, hogy a központi források legyenek fajsúlyosak, ahol ugye jelenleg is egy nagyon erős nettó befizetői dominancia érvényesül, tehát gyakorlatilag akik jobbak, azok legyenek még jobbak a jövőben, aztán kitérnek el, hogy mi történik azokkal, akik próbálják ugye behozni nem a tudományos lemaradásukat, mert ez nem azon múlik, hogy melyik országban hány okos ember van, aki jól tudna pályázni, hanem egyfajta adminisztratív előny is, hogy aki már több évtizede uniós tag, és több évtizede sikeresen szerepel ezeken a pályázatokon, az nyilván a jövőben, amikor még inkább erre fog helyeződni a hangsúly, hogy aki jobb volt, az még jobb legyen, az további sikert tud majd magának elkönyvelni. Csak egy nagyon erős ökölszámot hagy idézzek, ugye az eddigi például a Horizon, tehát a Horizont Európa kutatásfejlesztési projektekből az előző ciklusban 5% jutott csak a közép-európai újonnan csatlakozott országok számára projektpénzekben, míg 95% ott maradt az új tagállamok, vagy a régi tagállamoknál, köztük a nagy nettókkal.
Mivel magyarázzák ezt az elbillenést? Valamivel nyilván magyarázzák?
Itt ebben a kutatásfinanszírozási, hát amit az előbb ugye mondtam, hogy úgynevezett kiválóság alapon akarják a jövőben kiosztani ezt, ami azzal indokolják, hogy így tudunk lépést tartani a világgal. És ez egy legitim cél, és ezt én is osztom, viszont helyre kell billenteni a földrajzi egyenlőtlenséget, és ugye itt vannak javaslatok, hogy hogyan lehetne ebből lecsípni egy szelet, területet, ahol érvényesülne a földrajzi kiegyenlítés elve, hogy mi egy kicsit az új csatlakozott országok fel tudjanak zárkózni az ilyen típusú pályázatok tekintetében.
Kell itthon, gondolom, meg mindenhol, ami felzárkózónak számít, valamiféle infrastruktúra, ami ezt értelmesen tudja használni, mert különben az elégedett pénz csak. Van ilyenünk?
De vannak jó egyetemeink, vannak jó cégek, ugye itt KKV-król is szó van. Az információ is nagyon fontos, hogy tudjanak az emberek arról, hogy lehet így ilyen pályázatokon is indulni. Másrészt meg megtapasztalatot kell szerezni, ehhez megint idő kell, és úgynevezett kapacitásépítés, tehát hogy sikeresen tudjunk pályázatokat írni ilyen központi pénzekre is, az is egyfajta idő kérdése is. Tehát nem én magam dolgoztam ilyen projekteken, amikor az Unióban dolgoztam. Engem mélyen felháborított az, hogy például amikor a Parlagfű projektre adtak be magyarok kiváló pályázatot, és mégis elvitték olyan hollandok, akik életükben nem láttak még parlagfűvet. És nem arról volt szó, hogy ne lennének, hogy a magyar nyelvű a parlagfű irodalom 60%-a. Hihetetlen jó tudásbázisunk van. De lehet, hogy a holland cég, aki már 100 pályázatot nyert, az könnyebben is jobban megírta olyan jó szavakkal azt a pályázatot, amit aztán az értékelő könnyebben olvasott, és egész egyszerűen náluk landolt ez a lehetőség.
De ezen múlik, hogy ki milyen ügyesen ír pályázatot?
Hát ezen is, meg azon is, hogy a múltban, hogyha már sikeresen, ugye mindenhol emberek dolgoznak, hogyha azt látja a bizottság is, hogy ott már mindig nagyon sikeresen költötték el az uniós pénzt, akkor adjuk nekik, mert ők a ismertek és a megbízhatóak, akkor ez gyakorlatilag a jónak az előnye folyamatosan bővülni fog az újak rovására.
Mi számít az uniós pénz jó és sikeres elköltésének? Van-e ennek valamiféle sztenderdje, ami alatt nem az, fölötte viszont az?
Ez egy jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy azt kell nézni, hogy a magyar állampolgárok élete egyébként hogyan a körülmények. Ugye itt nagyon fontos a kohézióról beszélnünk, hiszen bizonyítottan működik a kohézió, aminek az az alaplogikája, hogy a kevésbé fejletteknek adjunk több forrást, hogy aztán ők is fel tudják venni a versenyt, és azáltal az egész közösség sikeresebb lehet. Ugye ez a kohézió alaplogikája. És ez a logika jól működik, nagyon sok olyan csatlakozott ország növekedése is mutatja, hogy jól vette fel a versenyt. Úgyhogy ez szerintem egy számban kimutatható lehetőség is. Másrészt meg csak körül kell nézni, hogy hogyan szépülnek a környezetünkben, akár az infrastruktúra beruházások. Ugye nagyon sok fő ütőér van Európában, egy jó útépítésnek köszönhetően aztán a kereskedelem is ugye fellendül, tehát ezek mind-mind összefüggő infrastruktúrális beruházások.
Említette a takarékos négyeket. Kik a mi szövetségeseink ebben a költségvetési vitában?
Ebben a felállásban, ugye ne felejtsük el a magot, a kemény magot, ugye a V4-eket, akik szintén mint tagjai a korábbi kohézióbarátai országcsoportnak, de itt vannak a mediterrán országok. Tehát most Portugália is, aki egyébként a regionális biztost adja, a regionális politikáért felelős biztost adja, az egyik fő kolompos ebben a küzdelemben. Úgyhogy itt nagyon sokan vannak mellettünk, ugye Spanyolország, Portugália, Olaszország, V4-ek, közép-európai országok. Tehát mind a kohézióban érdekelt és érintett, mélyen érintett ország.
Ők hagyományosan hozzánk képest, mint hogyha fejlettebbnek, vagy legalábbis az Unióban régebben mozgónak tűnnének. És mégis ezt a gondolatkört támogatják Spanyolország és Portugália is.
Ez most egy másik kontextus, hogy ez nem a kutatásfejlesztési pénzekről beszélünk, hanem a kohézióról. Hát természetesen, hogy mindenki a maga szempontjából relatívan értelmezi a saját helyzetét, és mindig lehetne még jobb ahhoz képest, mint ami tegnap volt. Tehát ez mindenkinek egy jogos igénye.
De ha a kohézió emelkedik, akkor az ebben a csoportban ebben emelkedik, a csoportban, mert ennek van értelme.
Így van, és a legfontosabb, és ez nagyon fontos, az elvi kérdés, hogy ne tekintsék ezt úgynevezett idejét múlt elavult politikának, mert ugye sokszor szokták mondani, hogy jó, a kohézió most már az a múlté, és beszéljünk a jövőről, meg az innovációról, hogyha minden legyen verseny alapon kiosztható. Nem, és nem, hiszen a kohéziónak még mindig az alaplogikája, hogy az egész közösséget akkor tudjuk sikeresíteni, hogyha nincsenek nagy különbségek az egyes fejlettségi szintek között. És attól, hogy beindult a fejlődés, az nem azt jelenti, hogy még ott vagyunk, ahol mondjuk egy 10-20 éve kitalálták a kohézió alaplogikáját. Ezt az alaplogikát őrzi mindenki. Ezért én nagyon nagy élvezettel hallgatom például a portugál hozzászólásokat a tanácsban is, amikor pontosan azt kérik ki maguknak, hogy ez nem egy elavult politika, ez még ma is ugyanolyan fontos. Tehát azért is a szavak is ugye mágikus erejűek, hiszen ezeket tradicionális politikáknak szokták hívni, akkor sokan arra asszociálnak, hogy ez valami régi dolog, mely a hagyományőrző, de nem igaz, ez csak azt jelenti, hogy az uniós büdzsének az egyik alap összege, ugye az agrártámogatások és a kohéziós támogatások, strukturális alapok, amelyek számosságukat tekintem, most a belső arányban csökkennek, és rovásukra pedig nőnek a központi források.
De ha az agrártámogatások meg a kohéziós támogatások az általunk kívánt forgatókönyv szerint eredeti állapotban maradnak vagy nőnek, akkor még meg kell vívni, hogy az ezt kiküzdő országok abból hogyan részesüljenek? Mert ez nem egy... mindenkinek ugyanakkora mondjuk a mezőgazdasága.
Persze, hogy nem mindenkinek, de ha mindenki küzd, akkor arányosan mindenki reméljük eljut oda, ahova szeretne. Tehát ez ugye van egy főösszeg, hogyha az növekszik, akkor egyrészt ott mindenkinek több fog jutni arányosan, másrészt meg, hogyha a belső arányokat sikerül megváltoztatni, akkor szintén. Tehát ez egy, de mondom, még a számokról mindig nem beszélünk, ugye ezekről a álláspontokról mi már több mint egy éve egyeztetünk. Tehát...
Előbb az elvek jönnek, aztán a számok, vagy előbb a szám jön, a fő összeg, és aztán az elvek?
Ez egy jó kérdés, ugye itt is most a kétnapos csúcson gyakorlatilag csak a főszámról beszéltek és az elvekről, úgyhogy ez még, hogy belül hogyan lesz az igazságos a jövő kérdése, de számunkra az a legfontosabb, hogy egy igazságos költségvetés szülessen.
Sejtése szerint milyen elnökség alatt lesz a költségvetés végén egy pont?
Hát nagyon szeretnék, ugye most sokan, hogy a horvát elnökség alatt már sikerüljön. Én mindig azt mondom, hogy a minőség a legfontosabb, tehát az sem, hogy a később a németek alatt.
Nekünk mi lenne elméletileg jobb, vagyis hát mit kell figyelembe venni ahhoz, hogy erre a kérdésre egyáltalán válaszolni lehessen? A németekkel tradicionális remek gazdasági kapcsolataink vannak, a horvátok uniós tagságáért meg Magyarország mindig magasra emelte a kardját.
Itt szerintem ezek nem befolyásolják azt, hogy milyen az uniós költségvetési megállapodásnak a minősége számunkra, tehát mi mindig azért fogunk küzdeni, hogy mi mindenképpen megszerezzük azt, amiért oda mentünk tárgyalni, úgyhogy legalább ugyanannyi érvet tudni felsorakoztatni a horvátok mellett, mint a németek mellett, vagy ellenük, tehát mi fel vagyunk készülve mindenféle forgatókönyvre, és tartjuk ezt a vonalat, hogy nem engedünk a 48-ból.
Hetes cikkely szerinti eljárás hol tart a mai napon?
A mai napon most egyelőre a horvát elnökségnek a munkaprogramját látom magam előtt, akik ugye talán márciusra tervezik, hogy valamiféle leltár vagy az eljárás górcső alávételét nem tudjuk milyen formában még egyelőre. Azt tudom, hogy az Európai Parlament nagyon szeretne bejönni a tanácsba, nagyon szeretné tovább lendíteni az eljárást. Egyelőre mi várjuk azt, hogy a tagállamoknál van-e egyáltalán meggyőző többségű akarat arra, hogy még a hetes cikkelyben bármit is kezdjenek velünk. Még ugye elmondtunk mindent, letettünk mindent az asztalra, én nagyon nagy lelkesedéssel kimegyek bármikor megvédeni az álláspontunkat, úgyhogy várom, hogy azok, akik leginkább frusztráltak attól, hogy nem megy előre az eljárás, azok mit lépnek.
Mit lehet ezen még vizsgálni?
Hát ez jó kérdés.
Mit kérdeznek? Mit szeretnének látni? Hát, mit szeretnének
Isten
csinálni?
Tudja, hogy mit akarnak még kérdezni. Én szerintem sokan, akik ezt az eljárást támogatják, alapvetően ilyen nyugat-európai politikai kultúrában vannak, ahol az eljárások rabjai, és nem a fától nem akarják látni az erdőt, mert ezt mindig is elmondtuk, hogy ez egy politikai támadás, egy politikai nyomásgyakorlási eszköz, tehát nem hiszem, hogy a fadarabokon és a fák ágain múlik az, hogy hány paragrafust fogok én most megcáfolni írásban, szóban. Látszik, hogy mindaddig, amíg mi bizonyos alapvető kérdésekben nemet mondunk az európai mainstreamre, addig ez az eljárás mindig lesz, aki tovább akarja napirenden tartani. Tehát szerintem teljesen elkülöníthetjük azt, hogy mi van benne tartalmilag, és miről beszélgetünk, akár jogászmódra, akár bármilyen más szakmai szempontból, vagy az, hogy mikor gyűlik össze az a politikai többség, aki azt mondja, hogy most már elég volt, és engedjük meg a magyaroknak, hogy a maguk hangját hallassák Európában.
A nyomásgyakorlás, ha politikai jellegű, akkor mire szokott vezetni Magyarország esetében, mert ez nem bírósági eljárás, ott korábban lehetett látni, hogy ezt megtárgyalták, hozott egy döntést a megfelelő európai bíróság, és ezt az államok általában végrehajtják.
Igen, ez egy egyszerű dolog. Ezt szoktam mondani, én is mindig ezzel érvelek, tehát ha már valamit vizsgáljunk, akkor hagyjuk abba ezt a tanácsi politikai színjátékot, meg ami hogy az Európai Parlamentből indult, és fókuszáljunk Magyarország és az Európai Bizottság csak mi ketten azokra az ügyekre, amelyek egyébként kötelezettségszegési eljárás formájában nyitva vannak. És mi is érvelünk az igazunk mellett, meg a bizottság is érvel az igaza mellett. és hagyjuk ezeket a saját medrükben jogi úton folyni. És ott majd meglátjuk, hogy milyen következtetéssel jutnak a felek, majd hát az Európai Bizottság vagy a bíróság.
És hogyha a bíróság dönt valamit, akkor az elméletileg be tudja zárni a politikai vitát is, mert tehát a bíróság elsődleges szerepét azt azért csak elfogadja az Európai Parlament is, nem?
Hát sajnos ez nincs ugye törvénybe iktatva, meg alapszerződésbe leírva Európában, hogyha a 7. cikkelyben lévő kötelezettségszegést lezárják, akkor hagyják abba az egész 7. cikkelyt is, hiszen az egy hatalmas nagy karácsonyfa. Tehát abban még olyanokról is szó van, hogy miért nem tudom, a tankönyvekben, anyaszerepben ábrázoltuk egykor a nőket Magyarországon, tehát ez is jogállamisági kérdés. Ez nem kötelezettségszegési téma. Nem hiszem, hogy a kettőt bárki is az elleneink közül össze akarná kapcsolni.
Mire szolgál az a Magyarországot bírálók számára a kötelezettségszegési eljárás politikai folyamata? Mi az érzésük?
Hát ezt a kérdést hagyj értelmezzem, mert ugye a kötelezettségszegési eljárást azt az Európai Bizottság indítja.
A hetes cikkely szerint
eljárás. Hát egy folyamatos, ugye én úgy szoktam hívni, hogy ott vagyunk a műtőasztalon, és akkor így olyanek is boncolgatnak, és akkor mi vagyunk a téma, és úgy tűnik, mintha nálunk nem működne a jogállam, ami egyébként egy olyan, mint a levegő és a víz, mindig ezt szoktam mondani, alaptörvényünk befoglalt jogokról, alapjogokról van szó, amelyek itthon is érvényesülnek, tehát minden normális demokráciában a jogállam az olyan, mint a levegő és a víz, és ezt megkérdőlezni szerintem önmaga furcsa kérdésfeltevés Európában.
Ők azt kérdőjelezik meg, hogy mi egy normális demokrácia vagyunk?
Ezt állítják, és ezért sokszor a viták, én inkább már ilyen politika-történeti vitáknak szoktam őket nevezni, mert a nap végén odajuk adunk ki, hogy mi miért nem akarjuk elfogadni, hogy a főszabály a multikulturális társadalom, miért nem akarjuk elfogadni, hogy a bevándorlás az jó, és a többi, és a többi. Tehát olyan sok ilyen tárgyaláson vagyok már túl, hogy a nap végén mindig látom azt a sémát, ahova kiukadunk. És egyáltalán nem a válaszok érdeklik a kérdésfeltevőket, hanem igazából nem hajlandók azt elfogadni, hogy mi nem állunk be ebbe a liberális fősodorba. És sokszor egyébként a Fidesz és a néppárti vita alapját is ugyanezt jelenti. Tehát mi mind egy tőről fakad, hogy van itt Közép-Európában egy ország, amely nyíltan felvállalja, hogy keresztény konzervatív szellemiségre épül, hogy identitása, alkotmányos identitása tudja, miben gyökeredzik, és ezért ki fog állni, és nem hajlandó a divatoknak bedőlni. Tehát ennyi, és nem ezt mond a bevándorlásra. Tehát itt konkrétan én már ilyen világok harcáról szoktam beszélni. Ha meg a kötelezettségszegés, akkor meg jogászként leülünk az asztalhoz, megoldjuk a jogi vitáinkat az arra illetékes felekkel, Európai Bizottsággal és a Bírósággal, semmi esetben sem Sargentinivel is követőjével. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez a 7. cikkelyes eljárás, amíg Európa, meg maga a néppárt is egyébként nem akarja felismerni, hogy márpedig az is egy legitim álláspont, hogy valaki konzervatív keresztény kormányként kétharmados többséggel van létjogosultsága a saját ideológiája szerint élni Európában, addig én úgy gondolom, hogy ez a 7. cikkely ez tartani fog.
De releváns a Fidesz néppárti tagsága a 7. cikkely meg a kötelezettségszegési eljárás szempontjából?
Hogy
releváns kérdés ez, hogy a Fidesz a néppártban van, hogy nincs, akkor másképp alakul, ha van, akkor megint másképp alakul mind a kettő?
Nem csak, hogy nincs új a nap alatt, tehát ugye itt is a néppártnak ez a saját maga vezetési válsága is okozta azt a helyzetet, hogy ugye voltak néppárti képviselők is, akik támogatták az egész 7. cikkelyes eljárást annak idején, ugye a 2018-ban az Európai Parlamentben. Tehát, hogy eljutottunk odáig, hogy a néppárt például abban a kérdésben, hogy keresztény Európa vagy sem, már nem tud egy egyértelmű álláspontra helyezkedni. Az a néppárt, amelyet még olyan nagy európai atyák alapítottak, akik egyértelműen keresztény demokratáként definiálták saját politikai hovatartozásukat. Tehát én azért mondom, hogy a kettő kérdés ideológiailag nem választható el egymástól.
Az Európai Unió meg a magyar kormány is nagyon fontosnak tartja, legalábbis az új bizottság is, a környezetvédelmi fenntarthatósági szempontokat. Magyarországnak van erre most már stratégiája, több is. A kettő összevezethető? Most hogy látják?
Mármint az Európai Bizottság.
Az Európai Bizottság és a magyar kormány környezetvédelmi és fenntarthatósági elképzelései.
Igen, egyértelmű, hogy egy nagy keret részei vagyunk. Mindenképpen ugye nincs új a nap alatt a környezetvédelem terén sem, és a magyar kormány eddig is mindig pragmatikusan minden olyan uniós irányelvnek szinte az első közt felelt meg, amely a környezetvédelmet irányította, meghatározta. Uniós joganyagunk nagy része egyébként környezetvédelmi jogszabályok átültetéséről szól, tehát itt a kettő kérdést nem is nagyon tudnám elválasztani. Az, hogy klímapolitikában ugye nagyon sokáig a zöld ideológia uralhatta ezt a terepet. Egész egyszerűen versenytárs nélkül ugye mehettek a nagy világmegváltó nyilatkozatok. Én mindig is a néppárton belül a konzervatív zöld politikában hittem, ami ambiciózus célok helyett a tettek mellett állt, hiszen nagyon sok konzervatív kormánynak arra is választ kell adnia, hogy jó, csökkentjük a CO2-t, de mi lesz holnap azokkal a gyári munkásokkal, akiknek esetleg megszűnik a munkahelyük. Tehát mindenki meg akarja menteni a világot, ez természetes. Mindenki meg akarja őrizni a földet az unokáinak. De egy felelős konzervatív politika megkérdezi azt is, hogy milyen terv alapján, kinek a pénzéből, kinek a kárára, és hogyan nézek azon emberek szemébe, akiknek például semmi közük ahhoz, hogy a klímaváltozás így vagy úgy alakult, mert nem a nagy szennyezők közé tartoznak, és nekik is kell tudni jó válaszokat adni. És én ezért vagyok híve a csendes cselekvésnek, a hangzatos, hogy is mondják, klímaválság vagy vészhelyzet hirdetések helyett. Én 9 évet ezzel a politikával foglalkoztam, klímapolitikai tanácsadó voltam, és környezetvédelmi tanácsadó. Napi szinten vittem a magyar álláspontot. Én bizton állítom, hogy a számaink az egyik legjobb rangsorban helyezkednek el Európában. Tehát úgy sikerült folyamatosan növelnünk a GDP-t és a gazdasági fejlődést elérni, hogy közben a CO2 kibocsátás nem ezzel egyenes arányban nőtt, hanem egy folyamatos csökkenő trendben van. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió az újonnan csatlakozott közép-európai országok nélkül, köztük Magyarország nélkül nem tudná teljesíteni a nagy ENSZ-beli klímavállalásait, amivel ő egyébként úgymond élharcosa a nemzetközi klímapolitikának. Tehát itt érdemes mindig megnézni a számokat, attól, hogy sokáig ugye nem nincs ez nagy hangzatos jelszavakban deklarálva, az nem azt jelenti, hogy ne tennénk a dolgunkat. Én ezt elmúlt 10 évem Európában erre bizonyíték, hogy napi szinten ezeket a álláspontokat képviseltem.
Ugyanúgy éljük föl mi a környezetünket, a természeti környezetünket, mint általában Európában?
Itt Magyarországon?
A zöldet.
Ez egy nagyon jó, érdemes megnézni az egységi lábnyomát a magyar embernek klímapolitikában, vagy CO2 terhelésben, környezetszennyezésben. Bőven alul múljuk egyébként a nyugat-európai országokat. Tehát azért ez összefügg egyébként a GDP fejlettséggel is, összefügg az életszínvonalal is, de nem csak erről van szó, hanem arról is, hogyha nagy számok tekintetében, ugye egész Európa a globális kibocsátásnak a 10%-áért felel, és Magyarország pedig az Unióban is nagyon elenyésző százalékáért. Tehát globális szinten egy magyar ember lábnyoma nem nagyon nyúlik messzire, vagy mutat messzire. Ennek ellenére természetesen felelősen kell cselekedni, mert én úgy gondolom, hogy itt is a lokális cselekvésen van a hangsúly. És kis körökben, helyi szinten, helyi közösségekben nagyon hatékonyan tudunk hozzájárulni a mindennapi életünkkel is egyébként a környezetvédelmi célok megvalósításához.
De ezt kell átélni, hogy ez nem az állam dolga.
De az állam dolga mindenképpen az, hogy a kereteket kialakítsa annak érdekében, hogy a jó döntést tudjuk meghozni. És ez természetesen azokat terhelje, ez a fogyasztói döntés, akik egyébként legkevésbé tehetnek arról. Tehát itt nagyon fontos a nagy szennyezők behozása a klímapolitikában, és a klímaváltozás elleni küzdelembe. Tehát a szabályozás szintjén természetesen az államoknak van felelősségük, a keretek kialakítása, a jó döntések meghozásának a lehetőségét kell biztosítani.
De van például a magyar államnak elég ereje ahhoz, hogy a nagy szennyezőkkel fizettessen. Nem fogják azt mondani a nagy szennyezők, hogy megyek arrébb egy picit, ahol kicsit lazább a szabály.
Én szerintem a magyar államnak elég nagy ereje van nagyon sok mindenhez, főleg egy ilyen nemes cél elérése érdekében, és azért azt is hangsúlyoznám, hogy ez maga a világ is afelé tart, hogy maguk a nagy vállalatok is időben rájöttek arra, hogy mi a jövő, és hogy a környezetvédelmet is már én átfogalmaznám erőforrás hatékonysággá, körkörös gazdasággá, munkahelyteremtésé, hiszen ha csak megnézzük az autóipar átalakulását, hogy az elektromobilitásra való átállás egyébként milyen egyéb termelésváltással jár együtt, akkor itt is már bölcs döntéseket hoznak a nagyvállalatok is. És ugye ebben, ha csak megnézzük az akkumulátor építési kapacitást, ugye ebben Magyarország ugye az elektromos autóiparban is élen jár, hogy ugye nyílnak ezek a üzemek, amelyek ebbe a világba tudnak belépni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Varga Judit igazságügyi miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin és Illis László felelős szerkesztők, valamint Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.